Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük a 439-es számú énekünket. 439-es éneket énekeljük. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 10-es számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 62. oldalán található. A 10-es számú liturgia.
Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggel, mint az őrök a reggel. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Bűneinket és imádkozzunk. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy te ismersz engem. Tudod azt, hogy mi van a szívemben. Tudod azt, hogy mi van a szívem legmélyén. Te ismered rejtett gondolataimat. Tudod a félelmeimet. Ismered a szorongásaimat. Tudod azt, amikor hűtlen vagyok. Amikor magamat helyezem az első helyre is, és nem téged. Bocsáss meg, amikor hűtlen vagyok. Bocsáss meg, amikor elfordulok tőled. Amikor fontosabb lesz minden, csak nem a te akaratod. Kérlek, Uram, hogy teremts újjá szolgáló lelkületre, és add, hogy mindig te lehess az első az életemben. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy Te annyira szeretsz bennünket, hogy az életedet adtad értünk. Köszönöm, Úr Jézus, hogy van szavad hozzánk. Köszönöm, hogy Te azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön. Köszönöm, hogy Te egy boldog életet akarsz nekünk adni. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy veled lehet teljes az életünk. Áldalak, Uram, ezért így áldott. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amelyet erre a vasárnapra, a Szent Háromság ünnepe után 15. vasárnapra megírva találunk Máté evangéliumában a 6. fejezetben, a 24. verstől a 34. versig a következő képen. Fennállva hallgassuk Isten igéjét. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csőrbe sem takarnak, és mennyi atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudnák közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsi hitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, aki mennyi atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. És mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátuson, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istenében. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 460-as számú éneket énekeljük. 460-as ének. néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Ámosz próféta könyvében, annak 6. fejezetében az 1. verstől a 7. következőképpen. Isten igényét tehát Ámosz könyvéből olvasom a 6. fejezet 1. versétől. Így szól Isten igéje. Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőnek, akihez folyamodik Izrael háza. Járjátok be Kálnét és nézzetek szét, onnan menjetek a nagy Hamátba, aztán menjetek el a filiszteus Gátba. Különbek vagytok-e ezeknél az országoknál, nagyobb-e határuk a ti határatoknál. Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért az erőszak uralmát közel hoztátok. Elefántcsont ágyokon heverésznek, és pamlagon terpeszkednek. Megeszik a nyájból a bárányokat, és a hízlalóból a borjukat. Árfa kísérettel danolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. Amen. Kedves testvéreim, mint ahogy akár filmekből, regényekből, vagy a történelmi könyvből is ismerjük, háborús időszakban a kénytevékenységek megélénkülnek, felélénkülnek. Persze napjainkban, békeidőkben is ugyanúgy tevékenykednek, mint ahogy a híradásukban hallottuk is, hogy keresztbe bocsátottak szabadon elfogott kémeket az Amerikai Egyesült Államokból és a Szovjetunióból is. És mint tudjuk, a kémeknek a tevékenysége az bizony ezzel jár, ellenséges területen végzik a munkájukat, és nincs senki, aki biztosítsa az életüket. Még azok is, akik kiküldték őket, azok is letagadják, hogy valami közük van hozzájuk. Tehát amikor elengedik őket, amikor kiküldik, akkor a létbizonytalanságban vannak. Aztán ezért talán néhányan közülük, hogy védjék magukat, kettős ügynöknek szegődnek. Nem csak az, aki megbízta őket, hogy kikémeljék a másik ország dolgait, hogy a szolgálnak nem csak annak szolgálnak, hanem szolgálnak a másiknak is, mert úgy gondolják, hogy ha keresztbe bírjuk magukat, akkor talán jobb a menekülési esélyük. Sok ilyen életutat ismerhetünk a regényekből, leírásokból, a történelemkönyvből. Isten országában azonban más a helyzet, mint ahogy Tamás testvérünk olvasta az imént, az evangéliumból nagyon világosan hangzik, hogy az Isten kimondja, nem szolgálhatsz két úrnak, nem lehetsz kettős ügynök. Nem biztosíthatod be magadat, hogy itt is egy kicsit, meg aztán ott is egy kicsit levéled magadat. Hogy ennek is szolgálsz egy kicsit, meg aztán majd annak is szolgálni fogsz egy kicsit. Isten azt mondja, hogy féltékeny Isten vagyok. Nem tűröm el, hogy az én kapcsolatomban egy harmadik is megtalálja helyét, vagy egy harmadiknak is lehessen esélye. Két úrnak nem szolgálhatsz, csak az egyiket tudod szeretni, mondja az Isten igéje, a másikat akkor nem szereted, akkor az gyűlölöd, bármelyik legyen az, akit először választasz az urodnak. Viszont akkor a másikat gyűlölnöd kell, és nem szolgálhatod. Ámosz idejében, ahogy olvasuk ebben az igében, külsőleg úgy tűnik, hogy minden rendben van. Külsőleg úgy tűnik, hogy nem lehet belekötni abba az Isten tiszteleti rendbe, abba az Isten felé való viszonyulásba, amit egyébként megélnek. Működik az Isten tisztelet, lehet az Urat dicsőíteni, a törvény és annak alkalmazása középpontban van, vannak, akik a törvényt keresik, a törvénynek a magyarázatát keresik, vannak, akik a törvényt magyarázzák az emberek számára. Úgy olvassuk, hogy nagy biztonságban érezte magát a nép. Mégis, az Úr mégis úgy látta jónak, hogy elküldjön egy prófétát ezekhez az emberekhez, akik így élik az életüket, hogy a próféta adjon egy isteni világosságot a tekintetben, hogy valójában hogy is néz ki ennek a népnek az élete. Ne azt a hamis képet lássák maguk előtt, amit kialakítottak Istenről, az Istennek való életről, a ő szolgálatukról, az Isten népének az életéről, hanem legyen egy világos kontraszt, egy világos kép arról, hogy az Isten hogyan látja az ő népét és a népének a vele való kapcsolatát. Így kezdi Ámosz az értékelését, ahogy az Isten szent lelke rábízta, jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén. Jaj azoknak, akiknek nincs gondjuk az Úr házára. Jaj azoknak, akik akik nem figyelnek oda, hogy az Isten mit szeretne rájuk terhelni az Isten népének a gondjába. Ma is sokan szívesen levetik a vállukról az Úr házának a gondját, nagyon sokan kibújnak az Istennek való szolgálat alól, keresve magyarázatokat, hogy miért nem teszik azt. Az Isten elhívja, megterheli, és aztán az ember pedig, mint az angolna, kicsúszik az Istennek a kezéből. Kicsúszik az Istennek való szolgálatból. Miért történik ez? Mert az ember szabad szeretne lenni. Az ember nem akarja eltűnni azt, hogy az Isten a kezébe vegye, és az Isten irányítsa az életét. Ezért kicsit úgy is tűnik, hogy ott van, meg aztán ki is siklik a kezéből, az Isten kezéből. Így írja Ámosz, jaj a gondtalanoknak a Sionon. Tehát nem akárhol, hanem az Isten népében. Nem azokat a gondtalanokat ostorozza Isten igéje, akik kívül élnek az Isten népén, akik nem ismerik az Urat, nem ismerik az Isten országát, nem ismerik azt, hogy az Isten mit tervez az ember életében, nem azokhoz beszél. Azokhoz beszél, akik ott vannak a Sionon, az Isten lábánál, az Isten lakóhelyén, az Isten népeként, és ilyen értelemben, amikor ott vannak az Isten közelében ezek az emberek, akkor vállalják, vagy vetik le a vállukra a gondot, és élik a gondtalanságnak az idejét. Gondtalanul élik az életüket, ami aztán a legtragikusabb, hogy ez nem marad egyedül, nem jár egyedül a gondtalanság, hanem sok minden rátelepszik, legfőképpen, hogy ebben az igében olvassuk, legfőképpen az elbizakodottság telepedik rá. Amikor az ember Isten országának titkait már elkezdte ismergetni, fölvette az Istennek a gondját, terhét, elkezdett neki szolgálni, és utána ezt a gondot leteszi a válláról, elfelejtkezik róla, utána jön, társul mellé az elbizakodottság, ami aztán felfúvalkodottsággal, vőgösséggel jár, azzal jár, hogy az elbizakodott ember azt gondolja, hogy már mindent lát, mindent jól tesz, és jön az a kép, amit az imént olvastam Ámosz előrevetítésében, és jön a kontraszt, amit az Isten mutat erről. Hogy éled az életedet? Gondolsz róla valamit, úgy gondolod, hogy az rendben van, és az Isten pedig oda tesz egy képet, és azt mondja, hogy én így szeretném látni a te életedet. És a kettő között egy óriási kontraszt van erre, azt mondja az Isten, hogy ez, amit te megélsz, ez, amit te csinálsz, az semmit nem ér, az hiába valóság, sőt, ahogy elhangzik az igében is, Isten káromlása. Erre talán legszemléletesebb példa a Dávidé, amit olyan sokszor fölemlítettünk már, hisz Istennek kedves embere az Ószövetségben nagyon nagy szolgálatot, nagyon nagy feladatot kapott ez a Dávid király, hisz Isten országának rendbetétele volt a feladata, helyreállítsa az Isten országának királyságát, az Isten népe az Úr áldásába kerülhessen újra, és ez az ember, Dávid, Istennek a kedves embere, sokszor tévedt el az Isten útjáról. És a legszemléletesebb példa, ami ehhez hasonlít, amiről itt van, hogy jaj, a gondtalanoknak és az elbizakodottaknak, a Becsabéval történt bűnbeesésének a története nagyon jól példázza, hogy hogyan működik az ember életében. Dávid az Isten szolgálatában áll, egyfelől nincs kétsége senkinek. Amikor Góliátot legyőzi és megmenti Izrael népét, amikor elfoglalja Saul után, az első király után a királyi trónust, amikor az Isten ráhelyezi a vállára az Isten népének a gondját, és akkor nem gondtalan Dávid, hanem gondokkal terhel, Isten országának titkai kereső, ismerő, Isten akaratát cselekvő ember, aki föl tudja vállalni az egész népnek a gondját. Fölvállalja az egész népnek a terhét, és viszi Isten világosságában, vezetésében, és az Isten gazdagon megáldja ezt a Dávidot. Aztán csak eljön az életében egy pillanat, amikor ezt a gondot úgy gondolja, hogy leveti a válláról. Amikor az Isten népe elmegy háborúba, amikor Dávidnak ott kellene lennie, mint az Isten felkentjének, szentjének, annak, akit kiválasztott, elhívott, felhatalmazott, ott kellene lennie az Isten népében, akire rábízott feladatokat, akikre gondot helyezett. Az a király azt mondja, hogy most egy kicsit levetem a vállamról a gondot. Kicsit most nem foglalkozok az Istennek a gondjával. Rám bíztad, Uram, tudom, biztos elmondta ezt, csak most egy kicsit pihenni szeretnék. Rám bízod, Uram, de hát ez egy kis feladat most, tehát ezt megoldják majd nélkülem is. Föl vannak készítve, vannak ott sokan, majd ők megcsinálják ezt. Én most egy kicsit pihenni szeretnék. Én most levetem a gondomat, azt a gondot, amit a vállam helyezt, én levetem a vállamról, és szeretnék kicsit gondtalanul ülni a sionon. Csak hát a gondtalanság nem jár egyedül, elbizakodottsággal jár. Dávid azt hitte, hogy ezt meg is teheti. Hát nem csak azt mondta, hogy megfáradtam, uram, pihenni szeretnék, hanem a végén azt gondolt, hogy ez neki jár. Ezt ő megteheti. Majd a többiek megoldják. Én most pihenek. Csak hát ez az elbizakodottság azzal is jár, hogy amikor éppen ott a háznak a tetején pihenget, meglátja a patakban fürdő fiatalasszony, és az elbizakodottság következtében már nem az urat szolgálva, a másik úrnak szolgál. Annak az úrnak, akinek viszont a testcselekedeti, a paráznaság és mindenféle bűn az eszköze, abban a pillanatban elcsavarodik a gondolkodása, és elcsábítja Betsabét, akinek a férje az Isten gondját a terhén hordozva kint a fronton harcol. Teszi azt, amire az Isten megbízta, amit az Isten a vállára helyezett, és nem vette ki a vállát ez alól a teher alól, hanem következetesen végezte a munkáját. Egyébként ennek az Úriásnak az élete egy külön tanulmány lenne, most nem arról beszélünk, de ahogy ő azt a gondot hordozta, és amikor hazahívatták már a bűnbeesés után, hazahívatta a király, hogy gyere haza Úriást, mert dolgom van vele, és közben menjél haza az asszonyhoz, hogy ha majd megszületik a gyerek, akkor legyen alibi, hogy alapvetően akkor fogant a gyerek, amikor te a frontról hazajöttél. De Úriás azt mondja, ha az én harcostársaim kint vannak a fronton, én nem megyek haza a feleségemhez, hogy vele háljak. Mert az Úr gondja ott van a vállamon, és én nem tudom fölvállalni azt, hogy én ezt lehessem a vállamon. És ott alszik a küszöbön, és nem megy haza. Ebből persze kiderül, hogy a gyerek az nem Úriástól fogant, hanem mástól, és azért persze Úriásnak meg kell halnia. Mert hogy a bűn, ez a rettenetes, hogy ott van, hogy az ember neveti az Isten gondját a válláról, jön az elbizakodottság, a gőgösség, és utána meg jönnek a bűnök egészen odáig, hogy Dávid király embert öl, embert ölet, Úriást megöleti. Nem ő szúrja le késsel, hanem a parancsnokának kiadja, hogy Úriás oda menjen, ahol a legveszélyesebb a harc, hogy elpusztuljon. És ezt megteszik. És miből fakadt ez? A gondtalanságból. Olyan megdöbbentő látni, hogy egy apró pici momentum, amikor az ember levet a válláról egy gondot, és azt mondja, hogy nem hordozom ezt a gondot, ezt a terhet, hordozzák mások, csinálják mások, én majd esetleg élvezkedem, hogyha hazajöttek, és a győzelem dicsősége ott lesz, majd én ott örülök veletek, majd ott állunk az Úr előtt, és dicsőítjük az ő nevét. Csak én most nem veszem ki részemet ebből, én most kicsit gondtalan akarok lenni. És Isten népe, azok, akikre az Isten nagy gondot helyezett, az Isten népének a gondviselői, azokra, akikre egyébként a nép figyel, azok az emberek ebben a gondtalanságban és ebben az elbizakodottságban lereztek, és ezek az emberek tették tönkre a környezetüket, mint ahogy Dávid Betsabének az életét, Úriásnak az életét, meg nyilván azoknak az életét, akik mindezzel szembesültek, látták. Látták, hogy mi történik. A gondok levetéséből fakadó elbizakodottság romboló hatásával nem tud kezdeni még Dávid sem. Az, aki az Isten népének vezetője, aki az Istennek a felhatalmazottja. Ő sem tudja ezt megállítani. Ha egyszer elindul, akkor az a végkifejletre szalad. Ámosznak ezért kellett profétálnia Isten gyülekezetében, Isten népe között, mert az Istennek a fontos személyei, akik a nép segítségére voltak elszólítva, azok nem vették észre, hogy a gondok nincsenek a vállukon, ők gondtalanságban élik az életüket, és elbizakodottságukból fakadó kijelentéseket tesznek a nép elé, és a Úrnak a szava kerül már. Éppen ezért, ahogy olvassuk az igében, a veszedelem napját nem veszitek észre, a veszedelem napja közel jön, az erőszak eljön közzétek. Azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, azt gondoljátok, hogy az Istennek az ítélete, Istennek a megjelenés az messze van tőletek, és ezért elhozzátok erre a népre az erőszaknak az országát. Ámosz egy nagyon fontos helyzet leírást ad a 4. verstől a 6-ig. Azt mondja, elefántcsont ágyakon hevelésznek, pamlagon terfeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat, és a hízlalóból a borjukat, hárfa kísérettel danolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé, fejhegyből iszták a bort, és finom olajjal kelik magukat, de József romlásával nem törődnek. Ámosz leírja pontosan, hogy nagyon világosan elénk teszi, hogy ezek a felelőtlen gondokat levető emberek, ezek az Úr országának használt élvezők elveszik azt, amit az Isten ad az ő országának közösségében, de ezért nem tesznek semmit sem. A hagyományokat ápolják, a megszokásokat gyakorolják, az ősök és az elődök hagyományain élik az életüket, egyébként felelős szolgálatra elhívott csoportként, vezetőként, akiket keres az Isten népe, és akiknek a szavain, bizonyságtételein szeretnének eligazodni, akik, ahogy olvasok, Isten tiszteleten vesznek részt, pengetik a hárfákat, mellé danolásznak, kehelyből bort isznak, és olajra kenegetik magukat. De hogy mi történik az Isten népével? Nem törődnek Józsefnek a romlásával. Ahhoz hasonlít megint egy másik történet, amikor Józsefet eladják a testvérei. Azok, akik alapvetően felelősséggel bírnának fölött. Amikor elmegy meglátogatni a nyájat József, akkor beledobják a kútba, és utána eladják a rabszolgakereskedőknek, azok elviszik Egyiptomba, hogy szabaduljunk meg Józseftől. És nem törődünk vele, hogy mi történik. Nem törődünk vele, hogy rabszolgaként hogyan fog élni az életét. Hogy mi lesz majd ott abban a házban, ahol már rabszolgának kerül. És nem tudják, hogy börtönbe fog kerülni, hogy élet-halál közé helyezik ezt az ember. Ő így nem törődik Izrael vezetősége, Izrael felelős, gondokkal terhelt csapata az ő népével. Mert a másik urat szolgálja. Nem az urat szolgálja, nem az Isten szolgálja, hanem az Istennek az ellenségét, az ördögöt, a sátánt szolgálja, aki mást szeretne megvalósítani az ember életében. Nem azt, hogy az Isten országa nőjön, nem azt, hogy az Isten dicsősége nagy legyen, és nem azt, hogy az Isten által teremtett emberi rend kiteljesedjék, és az Isten által teremtett emberi élet az megélhető legyen. De hát, ha így áll a helyzet, amit Ámosz itt fölvázolt, akkor tragédia van. Akkor végünk van, mondhatják ezek az emberek. És valóban erről van szó. Vége van Izrael népének, meg vége van annak a keresztény csoportnak is, aki így éli az életét. De, ahogy énekeltük az imént az énekben, az Isten várja azokat, akik bűnbánattal kerülnek hozzá, állnak eléje. Dávid mit tett, amikor Betsabéval történt paráznasságának a következményeit átélt? Amikor szembesült azzal, mikor Nátán próféta elmondta neki, hogy kicsoda ő valójában, oda tartotta azt a tükröt Dávid elé. Akkor megszaggatta a ruháját és a fejére hamut szólt. Megalázta magát Isten előtt, és bűnbocsánatot gyakorolt, vagy bűnbánatot gyakorolt. Megbánta mindazt, amit cselekedett, és magát megalázta. Ezt tehetjük mi is, az új szövetség emberei, akik levetettük a vállunkról a gondot, az Isten országának a gondjait, akik nem figyelünk az Isten akaratára, nem teljesítjük azt, amit elénk tesz. Amikor elbizakodottá leszünk gőgösökké, felfúvalkodottá, önigazakká, és tesszük, járjuk a saját utunkat, akkor nem tehetünk mást, mint, hogy az énekben is énekeltük, oda megyünk és bűnbánatot gyakorolva azt mondjuk az Istennek, hogy bocsásd meg nékem, Uram. Bocsáss meg nékem, hogy én még sose figyeltem a te szavadra. Bocsáss meg, Uram, hogy én már hallottam a te szavadat, fel is vettem a te gondodat, de lelőttem a vállamról. Bocsáss meg, hogy elbizakodottál gőgössé, akaratodat nem cselekvővé, és magabiztossá lettem Isten népe között. És vártam, hogy a többiek, a más emberek végezzék azt, amit rám bíztál, amit nekem adtál feladatul. És hogyha így történik az ember életében, akkor igaz az, amit a liturgiában mondtam, amikor a bűnbocsánatot hirdettem, hogy Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztus azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Azért küldte, hogy akik eltévedtek az úton, azok újra visszataláljanak. Jézus Krisztus érdemért, az ő váltság halálának érdemért visszataláljanak a helyes útra, és újra fölvehessék Isten országának a gondját, terhét, és elveszíthessék azt az elbizakodottságot, bűvösséget, amelyet annak következtében kaptak, vagy nyertek, vagy élnek át, ami az előzőből fakad, mégpedig a gondtalanságból, meg az elbizakodottságból. Szaggasd meg tehát a ruhádat, szórj hamut a fejedre, és kérd Isten bocsánatát, az ő kegyelmét, hogy új életed lehessen, amit aztán megállhat az Úr. És teremheted a megtérésnek a áldott gyümölcseit Szent Élek által. Lehet békesség, öröm, jóság, hűség, hosszú tűrés, szeretet az életedben. Vedd föl Istennek a gondját, és vesd el az elbizakodottságot, mert két úrnak nem szolgálhatsz. Amen. Csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te a fiadban, az Úr Jézus Krisztusban új életet adtál, és ebben az új életben örömöd, békességet, teljes életet. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy így hívsz magadhoz mindenkit, azt is, aki messze él a te országodtól, aki nem figyelt eddig a te szabadra, akaratodra, és azt is, aki már közel járt, akit már egyszer megszólítottál, akinek a terhére már rakhattál gondokat. Köszönjük, Urunk, hogy te tudsz bennünket megerősíteni, és bármilyen kísértés, bármilyen próba is érkezik az életünkbe, tudhatjuk, hogy te vagy az, aki megerősítesz Szent Lelked által. És te vagy az, aki végigviszel azon az úton, amely a mennyország felé vezet, amelyben örök otthont készítettél a tiédnek. Add meg, hogy ezt az örök otthont már itt a földi létünkben láthassuk, ismerhessük, és vágyakozhassunk fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Minden testvérünket szeretettel hívunk és várunk, és kérjük is, hogy hívjanak másokat is Isten tiszteleti közösségbe, ne danulászva, hanem Istennek dicsőítő éneket énekelve, ne gondokat a vállunkról levetve, hanem az ő akaratát keresve, és az ő akaratában járva járjuk, élhessük az életünket. Hirdetem a hétközi alkalmat, a csütörtöki bibliórát, ami 17 óra 30-kor lesz itt a templomban, mindenkit szeretettel hívunk bibliórai közösségbe Isten igényének tanulmányozására. A Kék Kereszt csoport alkalma az elmúlt hétről erre a hétre 15-ére jön, tehát 17 órakor szenvedélybeteg gondozó szolgálat Kék Kereszt csoportjának a találkozóját hirdetem, amelyre mindenkit várunk, nem csak azokat, akik szenvedélybetegségben szenvednek, hanem azokat is, akik a családjukban olyan szenvedélybeteggel találkoznak, akiknek a gondozását vagy a segítését szeretnék megismerni. Ebben segíthetnek Laskai Marikáék, Marikai és Gyuri. Őket lehet keresni ezzel a Kék Kereszttel kapcsolatban, amely még egyszer hirdetem szerdán 17 órakor lesz itt a templomunkban. Ezzel együtt hirdetem, hogy a szokásos férfi óra, amely kedden lett volna most ránk következő kedden, elhalasztjuk, illetve egy héttel későbbre tesszük, következő hét keddjére, amikor is folytatjuk a most megkezdett, illetve tegnap megkezdett munkálatokat, amelyek itt az alaksorba vezető mozgáskorlátozott lejáró szolgálnál befejezzük. Ezzel kapcsolatban hogy milyen munkák várnak, és milyen munkák várnak ránk, és hogyan tudjuk azt elvégezni. Felügyelő urat, Húzás István, keressék a testvérek. Hirdetem a testvéreknek, hogy a konfirmációt jövő hónaptól elindítjuk. A konfirmációra jelentkezésre van egy ilyen kis adatlap, amely asztalról elvehető. A dátum az 2004-es, mert akkor csináltunk egy nyomtatványt, az lényegtelen. Az adatlap 2011-12-es konfirmációi oktatásra érvényes. A 12 év körüli gyermekeket várjuk. Első évben a Szentírás megismerése, a Szentírás üzenetének keresése, a tananyag második évben pedig a konfirmációi KT alapján egyházunk tanításáról folyik a képzés, és a második év pünkösdjén van a konfirmációi vizsga és konfirmáció istentisztelet. Akik szeretnék a gyereküket, keresztgyereküket, vagy unokájukat, vagy a családban esetleg távolabbi rokonsági fogban lévő gyerekeket beiratni, bátran keressenek meg, és akkor részletesebb információt is tudok adni. Ez a kis cetli pedig, amelyen az alapítási adatok szerepelnek, az asztalról elvehetők a hírlevél mellől. Hirdetem a testvéreknek az Eke csendes nap lehetőségét, szeptember 18-án Eke csendes nap lesz. Aki szeretne erre utazni, feleségemnél kérem Isten tisztelet végén iratkozzanak föl. Vég Tamás pedig szeptember 27-től 30-áig szolgál itt a körünkben, Nyíregyházán a metodista gyülekezet nagy termében lesz a evangelizációs sorozat. Innen a gyülekezetből is természetesen sokakat várnak az Allianz lelkészei. Természetesen fontos az imádságlevél is, az imádságlista is, amelyen sokan szerepelnek, és ebbe a sorba föl lehet venni majd most Gergőt is, akit megkeresztelünk ezen az Isten tiszteleten, hogy az ő élete is Isten kezében kiteljesedhessék, és olyan életet élhessen, amire az Úr azt mondhassa, hogy jó van, jó és hű szolgám, hű voltál, kevésen sokat bízok rád. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Keresztelésre készülve a 296-os számú énekünk első versét énekeljük. Testvéreim, békesség néktek, feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor először léptek ezzel a kisgyermekkel templomunkba, hogy a Szent Keresztség áldásában részesüljön. Hallgassátok meg a gyerekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetel előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg azt az igét, amelyet erre az Isten tisztelete keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva a Korintus beliekhez írott első levélben találjuk a 6. fejezet 20. versében a következőképpen. Isten igéjét tehát a Korintus beliekhez írott első levélből olvasom a 6. fejezet 20. verséből. Mert Áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Fényképezőgéppel akár ide is följelsz, hogyha onnan jobban szög. Kedves testvéreim, szülők, keresztszülők, ünneplő gyülekezet, nagyszülők és távolabbi rokonok is. Isten igéje szólalt meg most akkor, amikor Gergőt megkereszteljük, amikor a szülők és a keresztülők úgy döntöttek, hogy elhozzák a gyülekezetbe, és Isten elé állnak ezzel a picin gyermekkel, aki még nem tud dönteni a saját sorsáról, életéről, amikor még rá van bízva a szülőkre és a keresztülőkre, és ez még hosszú ideig így lesz, jól tettétek, hogy idehoztátok. Nem kérdeztétek még meg Gergőt, de jól tettétek, hogy így idejöttetek, és azt mondtátok, hogy szeretnénk Isten elé tenni ennek a gyermeknek az életét, hogy aztán megtapasztalhassuk, miképpen tudja megáldani az ő életét valamikor. Isten kijelenti igéjében, hogy elkeltetek. Azt jelenti, hogy Isten kifizette a vétel árat az életéért. És hogy az előbb az igehirdetésben hangzott, hogy nem szolgálhatsz két úrnak, mert ha az egyiket szereted, akkor a másikat gyűlölni fogod. Az Isten kifizette a vételárat Gergőért is, meg a szülőkért is, meg a keresztszülőkért is, meg én értem is, és mindannyiunkért. Megvásárolt bennünket az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a halála árán. Megvásárolt az ő vére árán, és azt mondja, hogy most már nem a magatoké vagytok csupán, hanem az enyém. Most, amikor eljöttetek ide a templomba, akkor nem tettetek más, mint azt, hogy mondtátok, Uram, hogy itt van az a gyermek, akit Te adtál nekünk, aki alapvetően a mi családunkba született, de nem a miénk. Mert mi nem tudjuk megtartani az életét. Mi nem tudjuk biztonságban nevelni ezt a gyereket, mert nincs a kezünkben az egészsége, meg a sikerei, meg a karrierje, az a Te kezedben van, Uram, és mi szeretnénk Te tőled venni azt az áldást, hogy ennek a gyermeknek egy kiteljesedett élete legyen. És az Úr ezt mondja erre, én megvásároltalak téged, enyém vagy. És ha oda teszitek az ő kezébe, akkor ott lesz annak a kezében, aki nagyon drága árat fizetett érte. Nyilván Erika is megszenvedett a szülésben, és amikor visszaemlékezik arra, akkor azt mondja, hogy Gergő, én érted, nagyon sokat szenvedtem. Viselkedj rendesen. De én biztos vagyok benne, hogy még Erika sem gondolja azt, hogy többet szenvedett Gergőért, mint az Úr Jézus Krisztus. Aki az életét adta, aki szenvedését adta azért, hogy ennek a gyermeknek teljes élete legyen. És rajta, és ezáltal az Isten tulajdonosi jogot szerzett, és gyakorol is aztán az embernek az életén. Elveszett volt, de az Isten megtalálta. Kárhozatban volt, de az Isten üdvösségre hívta. És ez a lehetőség áll az emberiség előtt, hogy mi önmagunkban semmik sem lennénk, önmagunkban nem tudnánk megélni az életünket, de az Isten azt a reménységet ülteti a szívünkbe, hogyha benne bízunk, hogyha tőle várjuk, akkor ilyen picin gyermekek is, mint Gergő, az ő kegyelméből oda találnak hozzá, és meg tudják élni azt a teljes emberi életet, amit nékünk az Úr a teremtésben adott. Az Isten nem hagyta a teremtményeit pusztulni, nem hagyta a teremtményeit szenvedni. Mint ahogy láttuk Izrael népe életében is, hogy olyan sok balgaságra el tud csavarodni az embernek a gondolata és az embernek a cselekedete. Még az Isten népe közelében is. Hogy szükség van az Istennek mindig, hogy helyreigazítsa, megigazítsa az ő életét. Így ezt tette az Isten akkor, amikor Jézus Krisztust elküldte, hogy egyszer s mindenkor a helyére tegye az emberiség életét, az embereknek az életét. Nem mondta azt, hogy én ilyen drága árat nem fizetek érte. Aki nekem hátat fordított, én azért nem fizetek. Nem ez történt. Az Isten annak a világnak, aki hátat fordított neki, aki fütyül az ő dolgaira, akit nem érdekel, hogy mi az Isten akarata, ő nem hátat fordít, hanem azt mondja, fizetek érte. Hóseás könyvében van egy megdöbbentő szakasz, ami engem mindig fölzaklat, amikor olvasom, hogy
hogy ezt ember nem tudja megtenni. Hogy Hóseásnak egy parázna nő a felesége. Ez a parázna nő ott hagyja Hóseást, és Hóseás elmegy, utána megy, és nem egy pofont akaszt le neki, és hozza vissza, hanem fizet érte. És visszahozza, és születik tőle gyermeke. És azt mondom, hogy ezt ember nem tudja megtenni. Mert az, hogy visszakényszeríti, vagy visszazsarolja, vagy valamilyen útomódon visszaszerzi, az rendben van, de hogy még fizessen érte, annak azért, aki megcsalta őt, és hát Hóseás életéből látjuk, hogy ezt Isten magáról mondta. Isten ezt magáról mondta, ő fizet azért az emberért, aki hátat fordít neki, aki otthagyja, aki nem törődik vele. Aki, hogy az igében, az Ámósz igében ott van, ledobja a válláról az Isten országának gondjait, aki azt gondolja magáról, hogy mindent tud és mindent ismer. Az Isten fizet érte és visszahozza. Áron vétettetek meg, éljetek úgy is, mint akik áron vétettetek meg. És adjátok meg ennek a gyermeknek is, Gergőnek is mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy megismerje, ki az az Úr, aki drága árat fizetett az ő életéért is. Így adjunk hálát és könyörögjünk a mi mennyei atyánkhoz, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél, árazd rá a szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek. Téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Kedves szülők, keresztülők, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor most az Úr Jézus rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Kérdem tőletek tehát, hisztek-e Istenben, ami mindenható atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltónkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anyaszent egyházat, hisztek-e?
Hiszük.
Vállaljátok-e, akarjátok-e, hogy ez a gyermek a szent keresztségben részesüljön, ezzel Isten országának reménybeli tagjává legyen? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztényi nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Mi legyen a gyermek neve?
Gergő,
megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Az Úr áldjon téged mostantól mindenre. Gergő segített a keresztelésben, megbillentette a kancsót, amikor öntöttem, nehogy kevés víz legyen. Az Úr áldjon meg benneteket, szülőket, keresztülőket, keresétek az ő akaratát, és teremjétek annak a gyümölcsét, amit ő ad az életetekbe, mostantól mindörökké. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható irgalmas Istenünk, mennyei atyánk, hálát adunk és dicséretet mondunk neked azért, hogy egyházadat kegyelmesen tartod. Köszönjük néked Gergő életét és jelenlétét, mint hogy a többi kisgyermek gőgicsélését is, aki itt van a gyülekezetünkben. Köszönjük néked, Urunk, hogy te gyermeket bízol ránk, gyermeket adsz az életünkbe, és ránk bízod, hogy a te akaratodban, a te dicsőségedre nevelkedhessenek közöttünk. Add meg, Uram, hogy szülők, keresztülők és a gyülekezet jó segítséged lehessünk ebben a felnevelő munkában. Köszönjük néked, Urunk, hogy te tudsz bennünket megáldani egyenként is, és mint közösséget is, hogy a te dicsőségedre éljünk, és ezt lássák a gyerekek, és be tudjanak állni abba a gondot és terhet viselő közösségbe, amely a te országod. Köszönjük, hogy így adhatunk hálát néked gyülekezetünkért, a gyülekezetünkben folyó munkákért. Áld meg azokat a szolgákat, szolgálókat, akik hordják a terheket, akik a te akaratodban járnak. Dicsőítsd meg magad az életükben, Urunk, és hadd láthassa a világ, miképpen áldod te azokat, akik áldásodban vannak. Köszönjük néked egyházunkat, köszönjük az egész kereszténységet szerte hazában, Áld meg azokat, akik ezen a vasárnapon megállnak te előtted, keresik akaratodat, dicsőítik, magasztalják a te nevedet, könyörögnek hozzád, és bűnbánat találnak meg a te oltárod előtt, várva a kegyelmet, fiad dicsőséges jelenlétét. Köszönjük néked, Urunk, hogy az egész teremtett világot lehet a kezedben, és hálát adhatunk azért, hogy sok mindent, rosszat megcselekedtünk, és sok jót elmulasztottunk ebben a világban, és te mégis fönntartod ennek a világnak a rendjét, és még tarthat a kegyelmi idő, még nem jött el az ítélet napja. Köszönjük, Urunk, hogy sok embert megszólíthatsz és elhívhatsz ebben a világban, és akik ennek a világnak a sorsát irányítják, azoknak bölcsességet tudsz adni. Add meg, Urunk, hogy olyan vezetőink lehessenek a világban, politikai, gazdasági hatalmat gyakorlók között, akik ismernek téged, és a te áldásodban tudják kormányozni a világot. Így kérünk, Urunk, hazánkért és népünkért, nemzetünkért, vezetőinkért. Áld meg őket az értünk végzett munkájukban. Add meg, hogy ne a maguk hasznát keressék, hanem a népük boldogulását. Ilyen vezetőket adj, Uram, a elkövetkezendő választásokban is. Tudjuk, Urunk, hogy kezedben van az életünk, és a mi napjaink nálad számláltatnak. Így adj békességet Endrefi Zsolti családjának. Add meg, hogy megtalálhassák benned azt, ami most hiányzik az életükből. És így kérünk, Urunk, minden gyászoló családért, és azokért is, akik a halál révén állnak, hogy hozzád menekülhessenek, beléd kapaszkodhassanak. És adj békességet, Urunk, és bölcsességet azok szívébe, akik hozzájuk mennek, és vigasztalják őket. De te áld meg, Urunk, azokat is, akik nehéz helyzetben vannak, a betegségük, nyomorúságuk következtében. Áld meg a munka nélkül lévőket, hogy megtalálhassák a boldogulás útját. Adj képzést, munkát az életükbe. Légy a hajlék nélküliekkel. Te áld meg, Uram, hogy megtalálhassák a kivezető utat, és akik segítségül lehetnek az ő felék való szolgálatban. Áld meg őket bölcsességgel, kitartással, hogy ezt a gondot, ezt a terhet veled cipelhessék, hordozhassák. És köszönjük, Urunk, hogy minden, ami az életünkben történik, az a te kezedből vehető. Így kérjük tőled, Urunk, hogy áld meg a házasságainkat, gyereknevelésünket, áld meg a közösségi életünket, add meg, hogy megdicsőülhess közöttünk, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Befejezésül énekeljük a 337-es számú énekünket, 337-es éneket énekeljük.